Hit és értelem. Teológia és lelkiség.
Bécs, Párizs, Lisszabon, Brüsszel és Budapest. Az öt európai nagyváros főpásztora és híveik 2003 óta minden évben összegyűlnek, hogy a soron következő fővárosban egyhetes evangelizációs kongresszust tartsanak. Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek, André Ventrua, párizsi érsek, José da Cruz Policarpo bíboros, lisszaboni pátriárka, Gottfried Danis bíboros, Mechelen brüsszeli érsek, és Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek összefogott, hogy átgondolja a nagyvárosok evangelizációját, hogy Krisztus örömhírét a nagyvárosokban hirdesse. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A szerkesztő Zimányi Ágnest hallják. A Hit és Értelem mai műsorában Erdő Péter bíborossal a budapesti városmissziós hétről beszélgetünk. Még II. János Pál pápa hirdette meg Európa újra evangelizálását, ugyanakkor egyházunknak kezdettől fogva missziós küldetése van.
Missziós küldetésünk van, mégpedig eredendően. Nem is egyszerűen kezdettől fogva, hanem eredendően. Ugyanaz az öröm, amely a tanítványokba belehasított Krisztus föltámadásának a fölismerésekor, ugyanaz az öröm közlési kényszerrel is járt. Nagyon szépen mutatja ezt egyébként az első pünkösd leírása, hogy abban a pillanatban, amikor megkapják a tanítványok a Szent Lelket, akkor szólni kezdenek másokhoz. Ha Krisztus föltámadt, akkor ezt mindenkinek el kell mondani. Akkor az egész világ szempontjából valami nagyon fontos esemény történt, de olyan esemény, ami mindenkit külön-külön is érint. Ezért van az, hogy már a Krisztus utáni 40-es években, tehát kereszthalála és feltámadása után egy évtizeden belül a keresztény örömhírnek a hirdetői járják a római birodalmat, eleinte csak annak keleti részeit, később egészét, és még az első század folyamán túllépnek az akkori római világnak a határain is. Tehát a missziónak az öröme és a kényszere jellemzője eredeténél fogva a keresztény hitnek. Természetesen az egyház mindig is igyekezett teljesíteni ezt a küldetést. Máté evangéliumának végén a tanítványaitól búcsút vevő Krisztustól halljuk a missziós parancsot. Elmenvén az egész világra, tanítsatok minden népet megcselekedni azt, amit parancsoltam nektek, megkeresztelvén őket, tehát mind a keresztelés, mind Krisztus tanításának, mind az ő általa felvázolt életformának a továbbadása, ott szerepelt a misszió célkitűzései között a kezdet kezdetétől. Tehát azt kell mondanunk, hogy ennek a missziónak a lendülete képessé tette az egyházat arra, hogy a kultúrák közötti és a nyelvek közötti különbségen is átlépjen, és érthető szóval szóljon különböző emberi közösségekhez.
Az előttünk álló városmissziós hetet milyen értelemben tekinthetjük missziónak?
A misszió szó eredendően küldetést jelent. Azonban a kereszténység terjedésével a már hagyományosan keresztény területeken és az ilyen népek körében elsősorban pasztorációról, lelkipásztori munkáról beszéltek, és misszióról inkább akkor szóltak, amikor arról a tevékenységről volt szó, amit az egyház olyan területeken, olyan népek körében végzett, akikhöz még nem jutott el az evangélium ismerete, akik még nem ismerték meg Krisztust. Manapság azonban a helyzet megváltozott. Ez a manapság elkezdődött a 30-as években, amikor az elvilágiasodás, amikor a multikulturalitás, szabad ezt a szót használnom, a népeknek a mozgása itt Európában olyan méreteket öltött, hogy Franciaországban a lelkipásztorkodásnak a legélesebb szemű munkatársai és vezetői észrevették, hogy talán már Európában is bizonyos helyeken missziós állapotról lehet beszélni. Ez azóta fokozódott. Ma az európai nagyvárosokban bátran kimondhatjuk, hogy tömegek élnek úgy, hogy nem pusztán kevéssé gyakorló katolikusok vagy keresztények, nem pusztán olyan emberek, akik esetleg csalódásból vagy másoknál fogva elhagyták a katolikus hitüket és másképpen tájékozódtak, hanem nagyon sokan vannak olyanok, akiknek meg sem hirdették soha világosan érthetően a maga teljességében a katolikus keresztény örömhírt. Tehát itt is nagy mértékben olyan közegben élünk, akiknek még nem hirdették meg Krisztus örömhírét. Ezért hát a missziós helyzet Európa nagyvárosaiban ebben az újkori értelemben is felbukkant, és majdnem, hogy jellemzővé vált.
Bécs, Párizs, Lisszabon, Brüsszel után most Budapesten kerül megrendezésre a Városmissziós Hét. Eddig minden egyes fővárosban a Városmissziós Hétnek volt egy alapgondolata, egy missziós alapgondolata, egy jelmondata. Bécsben a tárjuk ki az ajtót Krisztusnak, Párizsban kimutatja meg nekünk a boldogságot, Lisszabonban Krisztus él. Brüsszelben jöjjetek és lássátok, és nálunk Budapesten reményt és jövőt adok nektek. Hogyan foglalja össze a budapesti missziós alapgondolat, a mi elmondatunk a Városmisszió lényegét?
A misszió örömhíre mindig egy sajátos közegben hangzik el. És ha összehasonlítjuk ezeket a mondatokat, akkor azt találjuk, hogy két csoportot alkotnak, szándékon kívül és önkéntelenül is. Az egyik csoportba tartozik Bécs, Lisszabon és Brüsszel, ahol a tárjuk ki az ajtót Krisztusnak, a Krisztus él, a jöjjetek és lássátok jelszavak azt sugallják, hogy egy érdektelen, egy önelégült közegben él az egyház, és ezt a közeget kellene megszólítania. Tehát olyan emberek sokasságát, akik úgy érzik, hogy nincs szükségük az egyházra, hogy a kereszténység nem eleven és létező valóság, és talán nem is igen kíváncsiak rá. Ezért kell meghívni őket, hogy jöjjenek és lássák, ahogyan ez Brüsszelben elhangzott. A másik csoportot Párizs és Budapest alkotja. Kimutatja meg nekünk a boldogságot, vagy más fordításban a Zsoltárnak ez a sora így is hangzik, hogy valami jót kimutat immár nékünk. Quis ostendet nobis bona. Persze folytatódik is a Zsoltár, hogy ex tolle super nos lumen vultus tui domine, ragyogtasd fel fölöttünk arcodnak fényességét, Urunk.
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax omnibus, bona voluntatis, laudamus te, amare benedictimus te, adoramus te.
A budapesti városmisszió is egyfajta szomorúságra, egyfajta szorongásra reagál, amikor azt mondjuk Jeremiás prófétával szólva, hogy reményt és jövőt adok nektek. Tehát mintha Párizs és Budapest lelke nem lenne olyan önelégült, talán nem lenne olyan magába zárt, mert gondok nyomasztják. Lehet, hogy jobban, mint egyéb részeit Európának. De ezekben a gondokban a kereszténység igenis valami jót, Isten arcának világosságát, vagy a reményt és a jövőt csillantja föl az ember számára, ahogyan mi Budapesten igyekeztünk ezt megfogalmazni.
Magyarországon még a mai napig is az egyház viszonylag zárt, nem szokás az utcákra, a terekre kivonulni, csak nagy ünnepeken. Mi lesz a budapesti városmisszió különlegessége?
A zártság és a nyitottság gondolatát, illetve ilyen formájú szembeállítását nem tapasztaltam, nem mondhatom egyáltalán azt, hogy Magyarországon a katolikus egyház, mint közösség, vagy akár intézményeiben zártabb lenne a társadalom egésze felé, mint bármelyik itt felsorolt nyugat-európai városban. Szinte ellenkezőleg. Rajtunk ugyanaz az úthenger ment végig, mint az egész társadalmon, és ha tetszik, szolidárisabbak vagyunk a minket körülvevő nem hívő társadalom egészével, mint esetleg egy-egy kényelmesebb, kedvezőbb sorsú nyugati városnak a lakói. Tehát nálunk nem is volt arra lehetőség, hogy mi egy igazi eleven szubkultúrát alakítsunk ki magunknak. Hát az összes plébániai kultúrházainkat elvették, nem igen voltak saját tömegtájékoztatási eszközeink, tehát nem zártság volt ez, hanem egy megszorított élet. Azonban ilyenben más értelmiségieknek, gondolkodóknak, hívőknek is részük volt, gyakorlatilag mindazoknak, akik nem vallották magukénak a marxizmus-leninizmus ideológiáját. Tehát azt hiszem, hogy kevésbé vagyunk zártak, nem pedig zártabbak vagyunk, mint bizonyos nyugati testvéreink. Azt is vallom, hogy Budapesten az utcákra és a terekre mióta lehet, sőt én arra emlékszem, hogy bizony az 50-es, 60-as években is, éppen a körmenetek, tehát egy régebbi, de jelesül is katolikus és vallásos formában, hát igenis kivonultak az emberek feltámadáskor, úrnapján, emlékszem, a józsefvárosi körmenet az 50-es évek végén még igen nagy eseménynek számított, és másút is a búcsúk alkalmával bizony. A mély szocializmusban a nagy budapesti plébánia templomok előtt az utca vagy a tér teli volt az árusok asztalaival. Ez pedig árulkodó jelenség, mert árusok ott ütik fel a sátrukat, ahol sok ember jár. Vagyis nem hiszem, hogy annyira zártak volnánk. Az, hogy kimegyünk az utcákra és a terekre, ez sem újdonság. Az újdonság inkább abban van, hogy milyen területekre lépünk ki, és milyen formában szólalunk meg. Biztos, hogy koncertekkel, modern zenei, művészeti, kulturális programokkal kevésbé tudtunk, kevésbé mertünk jelentkezni a korábbi időkben, de hát láttuk a nyugati testvéreinknek is a példáját, és látjuk azt, hogy más vallási közösségek is hasonló tapasztalatokat szereznek, és értékes tapasztalatokat. A mi városunkban nagy örömünkre nagyon sok értéke van a katolikus kultúrának. Ezek egyrészt az épített örökséghez tartoznak. Ilyenek a templomaink, a legszebb épületeink, amelyeket örömmel nyitunk meg a nyitott templomok éjszakáján, amikor a magyar kultúra egyébként is bemutatkozik a társadalom és a külvilág előtt. Tehát nem elzárt titokzatos helyek a templomaink, hanem bizony mi a hitéletünket olyan épületekben éljük, ahol gyakran a nemzeti kulturális örökségnek nagy kincsei találhatók, értékes festmények, szobrok, műtárgyak, maga az építészeti megoldás is sokszor igen rangos. Hát ez az öröm egyúttal azt is jelenti, hogy ezekben a szépségekben mi mindenkit részesíteni akarunk, és egyben valljuk azt, hogy ezek nem maguktól születtek, hanem a régi nemzedékek hitét is tükrözik és kifejezik. Szélesebb kapukat tárunk, ha tetszik, a hitünknek a világa felé. Ez a nagy vásárlóközpontokra is vonatkozik, hiszen ott aztán igazán járnak emberek. De ez sem olyan nagy újdonság, hiszen Szent Pál annak idején kiállt az Areopágoszra, tehát kiment a piac tére, kiment oda, ahol az emberek járnak. Meg kell figyelnünk az idők jeleit, észre kell vennünk, hogy hol járnak ma az emberek. És annak nagy tanulsága van, mert ahová az emberek járnak, ott valami olyat lehet találni, ami az emberi természet lényeges igényeinek felel meg. Tehát gondolkodnunk is úgy lehet igazán az emberről, ha körülnézünk a hétköznapi életvilágában. Nikolaus Cusanus, a nagy reneszánsz filozófus, az egyik művét, az Idióta de Sapienciát úgy kezdi, hogy kimegy az ember a piac térre, és nézi, hogyan adnak, vesznek ott az emberek. De hát még régebbre is mehetünk, Diogenész Laertiosznál olvassuk, hogy a régi Diogenész, a nagy görög filozófus, kiment a piac térre lámpással a kezében, és mikor megkérdezték tőle, hogy fényes nappal miért van nála a lámpa, azt mondta, embert keresek. Lehet, hogy ő akkor arra gondolt, hogy a sok járókelő közül azt a néhányat szeretné megtalálni, aki igazán derékember. Mi nem ilyen értelemben keressük az embert. Mi mindenkiben keressük az embert, és ha kimegyünk a piac térre, akkor mindenkinek a szíve mélyén keressük azt az emberi igényt, amire a piacon nem lehet megkapni a választ. És ezért próbálunk minden regiszteren megszólalni, hogy elérjük az emberek szívének ezt a pontját, és válaszoljunk az ott rejlő kérdésre.
Bíboros úr, a Bazilikában folyó kongresszus tematikus napokból áll. Az első nap, a hétfői, a hit napja lesz. A kedd a szeretet, a szerda a vértanúság napja, ez Esztergomban. A csütörtök az öröm napja, a péntek a remény napja, és végül a szombat a jövő napja. Hogyan alakultak ki ezek a tematikus napok?
Először is, ha azt a szót halljuk, hogy remény, katolikus teológusoknak az jut eszünkbe, hogy ez az isteni erények egyike. Tehát a remény szinte a hit és a szeretet nélkül nem is szoktuk említeni. Ezért olyan fontos, hogy reflektáljunk először a hitre és a szeretetre, ami egyébként a reménységünknek az alapja is. Hát Istentől várjuk mindazt, ami jó lehet az életben és a földi életen túl egyén és közösség számára, tehát a hitünk az a reménynek szilárd alapja. Ugyanakkor a szeretet hitelesíti a hitet, és ennek a szeretetnek a legteljesebb formája, amikor az ember az életét is odaadja barátaiért, ahogyan a Szentírásban olvassuk Jézusi mondásképpen. Ez a szeretet megjelenik a kifejezett vértanúságban, és városunkban, egyházmegyénkben sokan voltak, akik az életüket sem sajnálták odaadni, olyanok, akiket az egyház azóta már a boldogok sorába iktatott, de sok olyan hitvallunk és vértanunk is van, akit még nem emeltek hivatalosan oltára, de akinek az élete, az emléke, a kisugárzása itt él közöttünk, és ma is erőforrása számunkra. Azért, mert itt valódi tanúságtételről van szó, aki az életét oda tudja adni, az lát maga előtt valamit, ami az egyén földi életénél és mindennapi kényelménél sokkal értékesebb. Na most a vértanúknak az ereje, a hitvallóknak a szenvedése és meggyőződése, szilárdsága, ha tetszik, olyan erőforrás, amit mi örömmel mutatunk be nyugatról érkezett testvéreinknek is. Az örömnapja és a reménynapja természetesen már közelít bennünket a missziónak a központi témájához. Egyébként a reménynapja péntek, amelyet egyúttal, legalábbis a délelőtti központi rendezvényeket az ökumenizmus gondolatának szentelünk. Nem pusztán elméletileg beszélünk a keresztények egységéről, hanem lehetőséget adunk arra, hogy más keresztény testvéreink is tanúságot tegyenek. Így például két protestáns püspök olyan személyek, akik itt Budapesten illetékesek, akiknek a saját egyház kerületük kiterjed erre a városra, azután ortodox püspökök és egyházi személyek is fel fognak szólalni, megmutatjuk a bizánci liturgia, a liturgikus ének és zene szépségeit, Szent Mise azonban ezen a pénteki délelőttön nem lesz, arra majd este kerül sor a Gellért hegyen. A jövő napja a szombat, természetes dolog, hogy az egész misszió nem csupán önmagáért van, hanem a jövő kedvéért. És ez a jövő, ez egyszerre vallási értelemben vett jövő, amely az üdvösség felé nyitott. Másfelől pedig ebből a keresztény reményből az embernek itt a földön is egy új fajta magatartása fakad. És ez a magatartás már itt a földön is több jövőt ígér. Tehát a családoknak az erősödése, akár a nemzeti értékeinknek a jobb megbecsülése, a közösségi érzésünknek az erősödése, a kiengesztelődés, és egyáltalán a jövőre orientált gondolkodás. Kedden a szeretet napjának nevezzük az egész nap központi rendezvényeit. A Szent István Bazilikában a közös szentmise főcelebránsa ezen a napon nem az öt város valamelyik püspöke lesz, hanem Alojz Tkács, kassai érsek úr, aki azért jön el Kassáról ide, hogy velünk együtt ünnepeljen, átélje ő is ennek a város missziónak a gazdagságát, és egyben erősítse a hívő közösségeink közötti szeretetnek és szolidaritásnak a kapcsolatát. Magam is megpróbálok majd hasonló baráti látogatással válaszolni erre a kedvességére. Ő benne is, mint sok más szlovákiai püspökben, pakban és keresztény hívőben él a tavalyi esztergomi találkozó emléke. Mi tudjuk, hiszen mindannyian kimondtuk a nagy szót, hogy mit jelent Közép-Európában az, hogy megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Mi ehhez tartjuk magunkat.
A városmisszión jelen lesz a pápa személyes követe, Camillo Ruini bíboros. Ez azt mutatja, hogy a Szentatya élénk figyelemmel kíséri a Budapesten folyó eseményeket.
Nagy figyelemmel kíséri, és üzenetet is küldött erre az alkalomra. Tudni való, hogy maga az európai újraevangelizáció gondolata nagyon is pápai kezdeményezés, hiszen II. János pápa volt az, aki sokszor írt és beszélt erről a feladatunkról. Ugyanakkor az is tudnivaló, hogy 16. Benedek pápa még inkább beszél erről a kötelességről, és ő előszeretettel használja a misszió kifejezést olyan országokban is, ahol régóta jelen van a kereszténység. Úgyhogy az ő lelki világának nagyon megfelel, ha missziónak nevezzük ezeket a törekvéseinket és munkáinkat. Ennek az öt városnak a missziós ciklusa itt Budapesten zárul. Tehát a pápai figyelem egyrészt Magyarországnak és városunknak is szól, amit nagy megtiszteltetésnek érzünk, másrészt azonban ennek az egész mozgalomnak, ami a nagyvárosok körében megindult.
Ruhák,
Lízijői kis Szent Teréz neve valósággal egybefort a városmisszióval, hiszen mind a négy előző fővárosban jelen volt az ő eregiéje, és Budapesten is jelen lesz. Augusztus 29-én az eregie magyar földre érkezett. Ennek bíboros úr milyen jelentőséget tulajdonít?
Tudjuk azt, hogy kis Szent Teréz a missziók védőszentje. Ez azért feltűnő dolog, mert ő maga nem utazott el távoli vidékekre, nem járta be a világ útjait, hanem a kármelita kolostorba bezárva élte le fiatal életét, és mégis az imádságnak az erejénél fogva kivette a részét az egyház missziójából. Ugyanakkor és számomra személyesen, ez is egy külön üzenet, az ő nevéhez fűződik a kis útnak a lelkisége, tehát az egyszerű hétköznapi életben tanúsított keresztény hitnek és szeretetnek az útja ez, egy olyan út, amiről valamikor a legmélyebb 50-es és 60-as években itt Magyarországon az egyetlen katolikus folyóiratban, a Vigíliában is rovatot neveztek el. Kis Szent Teréznek a kisugárzása azt az üzenetet is hordozza, hogy az egész misszió, annak a nyilvános rendezvényei is egyszerre két regiszteren szól. Mert igaz ugyan, hogy benne van egyfajta bátorság, a kilépésnek a bátorsága, az apostolok kezdeti lendülete és öröme, ugyanakkor benne van az is, hogy a mi bátorságunk nem agresszivitás. Isten nem a viharban és nem a tűzben, hanem az enyhe szellő suttogásában van jelen, ahogyan ezt az Ószövetségben olvassuk. Líziói Kis Szent Teréznek a kis útja hatalmas erőt hordoz, és ezt az erőt senki nem veheti el tőlünk. Azt hiszem, hogy ilyen mentalitással, tehát egyfelől alázattal és tisztelettel, másfelől azonban az örömnek a bátorságával lépünk a világ elé, és azt reméljük, hogy ez a missziónak az a hangja, amit a mai ember is megért, ami eljuthat mindenkinek a szívéhez.
Bíboros úr, a városmisszió egy hét múlva bezárul, vége lesz. Milyen hatást vár a városmissziótól?
Az erő és a kegyelem forrása ez a misszió mindenki számára. Azt hiszem, hogy az eddigi ilyen rendezvények a többi városok esetében a következő főbb hatásokat hozták először, és ezt Polikárpó bíboros fogalmazta meg Lisszabonban nagyon szépen. Lehet, hogy nem vált tőle a város keresztényé, de bízunk benne, hogy az élet talán egy picit emberibbé, emberiesebbé válik egy ilyen misszió hatására, még az arctalan nagyvárosokban is. Tehát igazi humanizálást várunk tőle, abban az értelemben, hogy a legteljesebb emberséget számunkra maga Krisztus mutatta meg. Ugyanakkor várjuk tőle azt is, hogy a saját plébániai közösségeink megváltoznak, és ez a tartós hatás, amiben igazán bízunk. Tehát rádöbbennek arra, hogy nem csupán az a hivatásuk, hogy néha összetalálkozzanak, jól érezzék magukat egymás társaságában, vagy kulturáltan töltsék el a szabadidőt, hanem nekik is küldetésük van a saját területükön, a saját szomszédságukban élő emberekhez, figyelemmel kell őket kísérniük, akinek nagy lelki vagy fizikai szüksége van, azt észre kell venni, és szeretettel meg kell szólítani, és ki kell fejezni a hitünket, párbeszédre kell lépnünk azokkal, akik nem hívők, vagy eltávolodtak a hitünktől, vagy nem gyakorolják azt, de a közelünkben élnek. Tehát nem elzártan, nem észre sem véve a környezetünket kell élnünk a keresztény hitünket, hanem ebben a öröm és lendület hatására megnyíló formában. Ebben a plébániák tartós magatartás, tartós felfogás változáson mehetnek keresztül, és ez a bizalmunknak az egyik nagy tárgya, ez a reménységünknek az egyik nagy területe.
Seigneur, maître de tout, règne dans ta main.